Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Böjti igehirdetés sorozatunknak ezen a második estéjén hallgassuk meg azokat az evangéliumi igéket, amelyeket megírva találunk a Márk írása szerinti Szent Evangélium 10. részében, a 17. verstől a 20. versig a következőképpen. Amikor útnak indult Jézus, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: jó mester, mit tegyek meg, hogy örök életet örököljek? Jézus így szólt hozzá: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: ne ölj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld atyádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Eddig a kiszabott ige szakasz. Kedves igehallgató gyülekezet, nem véletlenül történt, hogy nem mondtam az áment az ige szakasz végén, hiszen az utolsó mondat ennek a gazdag, előkelő, rendes fiatal embernek a nagy tévedése volt. Amire nem lehet áment mondani. Amikor az ember jóhiszeműen, emberi őszinteséggel, azt nem lehet kétségbe vonni, azt Jézus sem vonja kétségbe. Sőt, azt olvassuk a folytatásban, hogy megszerette ezt a fiatalembert. És az ember jóhiszeműen és őszintén mégis ezt a nagy tévedést mondja ki, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Arra nem lehet áment mondani. Ennek mint nagy tévedésnek kell lelepleződnie ugyanis. Mert ez a tévedés útjában áll annak, hogy Jézus Krisztus föltárhassa előttünk az örök élet titkát. Ugye az egész heti sorozatunknak ezt a fő címet fogalmazhattam meg: a kereszt felé induló Jézus föltárja az örök élet titkát. Amikor Jézus onnan indulni készült, útját a kereszt felé folytatta. Mondhattam el már a tegnapi estén is. Ha tovább lapozunk és olvassuk a folytatást az evangéliumokban, akkor ez egészen világos. Jézus a kereszt felé indult, mert mind halálig, mégpedig a kereszt halálig kellett engedelmesnek lennie az Atya akarata szerint, az isteni szeretetnek a csodálatos hatalmában és hatalmával, hogy minket megváltson az elveszettségünkből, hogy minket megváltson a kárhozatból, az Isten örök büntető haragja alól, az Istentől való örök elvettetésből megváltson minket. Azért lett emberré, azért lett testé az Isten fia, azért kellett végigjárnia a kereszt útját. És amikor útnak indult, e felé indult. És tegnap elmondtam, hogy milyen megrendítő ebbe belegondolni. Ez az előkelő, gazdag, rendes fiatalember, hiszen így beszélhetünk róla mind annak alapján, amit egymást kiegészítve az evangélisták leírnak róla. Ez odafutott. Érzékelte, hogy most vagy soha. Amikor Isten kegyelmi alkalmat készít az embernek, az mindig ilyen, hogy most vagy soha. Ott van a hatalmas ösztönzés, hogy most kell élnem a lehetőséggel. Mert hogy nem csak holnap talán késő, hanem az is lehet, hogy már a következő percben késő. Hiszen nem csak az igaz, hogy időnk fut egyre sebesen, rohanva, mint az ár, hanem a folyó, múló időben ott vannak a kivételes alkalmak, amiket ad az Isten, és azután elmúlnak. És tegnap is fölidéztem az ószövetségi prófétai intelmet és biztatást, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Odafutott, leborult Jézus lábánál, tiszteletet adott neki. Mennyi pozitívum van ennek a fiatalembernek a Jézushoz jövetelébe? És elmondta azt a kérdést, ami a leginkább foglalkoztatta. Hogyan lehet örök életem? És csak ismétlem azoknak, akik itt voltak tegnap, azoknak ismétlés, akik ma kapcsolódtak be, azoknak most kell hallaniuk, hogy ez a legfontosabb kérdés mindegyikünk múló földi élete fölött. Hol töltöd az örökké valóságot? Lesz-e örök életed, vagy maradsz a kárhozatba? Az ember persze jellegzetes, hogy hogyan kérdez. Mit tegyek meg? Mi az, amit nekem teljesítenem kell, hogy jogosult legyek az örök életre? Örökségképpen enyém legyen az örök élet. De elmondtam tegnap is, hogy már ebben a megfogalmazásban magában ott rejlik a nagy feszültség. Ahol öröklésről van szó, ott arra kell gondolnunk, hogy azok szoktak örökölni, akik beletartoznak a családba. Az örök élet örökösei azok lehetnek, akik beletartoznak az Isten családjába. Mit tehetek azért, hogy az Isten családjába tartozzam? Hát semmit. Azért semmit nem tehetek. Ez az, amiről tegnap is fölidéztem az öreg vallásos Nikodémusnak, a komoly, őszinte kereső és sok mindent tudó vezető embernek Jézus ezt mondta. Átvágva minden udvariaskodást, hogy újonnan kell születnetek. Felülről, Istentől, új életre van szükség. Mert ami testtől született, test az. És az nem képes olyat tenni, ami az Istennek tetsző lehetne. Ami belőlem fakad, az semmi nem lehet kedves az Isten előtt. Amikor az ember ezt igazán meglátja, akkor csak Pállal együtt mondhatja, az egykori vakbuzgó farizeussal, akit Jézus Krisztus kegyelmesen megtérített és apostolává tett, hogy tudom, hogy nem lakik én bennem, vagyis az én testemben semmi jó. Ez az igazság, erre lehet áment mondani. És ezzel szemben micsoda tévedés, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Őszintén jön ez a gazdag, előkelő fiatal ember Jézushoz. Őszintén kérdez, de az őszinteség az még nem ment meg bennünket a tévedéseinktől. És olyan jellegzetes, hogy a bűnös természetű ember akár kapott jó vallásos igei nevelést, akár nem, akár zsidó, akár pogány, mindezt kérdezi, hogy mit kell tennem. És ebben ott rejlik az a hamis hit, ez az önmagunkra vonatkozó hamis hit, mintha tehetnék, mintha tudnék valami olyat tenni, ami megfelel, és amit még az Istennek is méltányolnia kell. Az Úr Jézus ezzel a tévedéssel veszi föl a küzdelmet már abban a mondatban, amellyel visszakérdez, hogy miért mondasz engem jónak, illetve a másik fordításban miért kérdezel engem a jó felől. Egy az, aki jó. A jó az nem fogalom, nem elvi kérdés. Egy van, aki jó. Magasztaljátok az Urat, mert jó. Ő a jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ő a jó. De az Isten jósága az a bűnnel szemben ítéletnek emésztő tűze. Azt se felejtsük el. Ő nem az emberek által elképzelt jó istenke, hanem az, akinek jóságával Mózes sem találkozhatott szemtől szembe, amikor megmondta neki, hogy elvonultatom előtted egész fenségemet, és ott az eredeti szó az, hogy jóságomat. Hogy az ne legyen halálos Mózes számára, akit pedig annyira közel vont magához az Isten. Ahhoz a meghasadt kősziklába, a kőszikla hasadékába kellett Istennek magának elrejtenie Mózest, és betakarnia, amíg elvonultatta előtte egész jóságát, hogy aztán az Isten jóságát kegyelemben tapasztalja meg. Egy gyönyörű ének jut itt eszembe, nincs benne a mi énekeskönyvünkben, a református énekeskönyvekben benne van. Jól értette meg az Isten igéjét, a Krisztus evangéliumát az, aki írta, aki értem megnyíltál, rejcseló örökkő szál. Igen. Mert törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. Buzgóságom égne bár, folyna könnyen, mint az ár. Elég tételt az nem ad, csak te válthatsz meg magad. Idéztem néhány sort abból az énekből. Igen, hát ezt kell nekünk megértenünk. És ehhez le kell lepleződnie a nagy tévedésnek. Nincs, aki jó az egy Istenen kívül. És ha te afelől kérdezel, hogy mit kell megtenned? Akkor az Úr Jézus azzal válaszol, megdöbbenünk rajta, belemegy most a kérdésnek ebbe a téves formájába. És azt válaszolja, tartsd meg a parancsolatokat, amelyeket tudsz. Tudod a parancsolatokat, hogy ne tudta volna. Nagy igeismeretük volt azoknak az embereknek a zsidóság körében. Különösen a farizeusok közé tartozóknak, akik még a saját szabályaikkal aztán külön körbe is vették a parancsolatokat. Nehogy megsértsük Istennek valamelyik parancsolatát. Ezért nem merték az Úr Jahve nevét kimondani sem Jézus korában már. Nehogy hiába vegyük. Ezért, ha idegen nő jött szemben az utcán, inkább lesütötte a szemét a farizeus, akár a falnak is kész volt neki menni, hogy ne ébredjen benne valami bűnös vágy, hiszen ott van a törvényben, hogy ne kívánd. Az a törvénykegyesség minden képmutatásával együtt nagyon komoly volt. Mi olyan könnyedén szoktunk beszélni a farizeusokról. A farizeusok képmutatása nem felszínes képmutatás volt. Ugye Lukács evangéliumában a gazdag ifjú története előtt találjuk nem sokkal a farizeus és a vámszedő imádságának a példatörténetét is. Nem véletlen ez, ahogy Lukács összeszerkeszti mindezeket a Szentlélek vezetése, ihletése alatt. Igen, amit ott a farizeus elsorol, az mind tény volt. De azzal nem lehet az Isten előtt megállni. Formálisan szép volt, hogy Isten hálát adok neked. Ezzel kezdődik, de aztán miről szól az egész, hogy én mit teszek? Én. Hát ez a nagy tévedés. És ez az én központúság, ez a nagy bűn, ez a mindent átható bűn. Tudod a parancsolatokat, mondja az Úr Jézus, ennek az előkelő, gazdag, rendes, őszintén érdeklődő fiatalembernek. Tudod. Azokról a parancsolatokról, az Ószövetség, a mózesi törvény azt hirdette, hogy aki cselekszi, azokat él azok által. Na erre írja aztán majd Pál apostol, hogy ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, akkor a törvény által lenne a megigazulás. De a törvény által csak a bűn felismerése, a bűn megismerése van. Amíg erre rá nem döbben az ember, amíg ezt be nem látja, addig tévedésben van. És olyan veszedelmes tévedésben tud lenni éppen a rendes ember, mint ez a gazdag előkelő fiatal ember is itt a történetben. Jézus sorolja a második kőtábla parancsait. Ez is annyira szíven üt, ugye? Mert ezzel jelzi, hogy nem vallásos cselekményekről van szó, hanem arról, hogy Istent félve és imádva élj Isten akarata szerint a mindennapokba. Az embertársait között. Hiszen a második kőtábla parancsolatai az emberi viszonylatainkra vonatkoznak. Kezdve onnan, hogy tiszteld atyádat és anyádat. És itt csak megjegyzem, aki apját, anyját nem tiszteli, az minden egyéb gonoszságra is képes. Csodálatos logikája van ám az Isten parancsolatainak. Sorban. Tiszteld apádat és anyádat, azokat, akik föléd vannak rendelve. És aztán legyen becses a fele barátod élete. Legyen becses számodra a fele barátodnak a házassága. a másiknak a nemisége, aztán jön a tulajdon, aztán jön az, hogy a beszédeddel ne árts, hanem segíts a testvérednek. Ne tégy kárt, és egyáltalán ne kívánd azt, ami a te fele barátodé. Másik párhuzamos helyen az Úr Jézusnak a szavából ezt is idézi az evangélista, hogy szeresd fele barátodat, embertársadat, mint magadat. Igen, mert azoknak a parancsolatoknak is, amiket mi így érzékelünk, hogy tiltó parancsolatok, az Isten akarata szerinti szeretet a lényege. A konfirmandusokkal így tanuljuk a konfirmációi KT-ból, hogy mit mutat meg Isten törvénye? Megmutatja Isten akaratát, hogy mit kíván tőle. De aztán, amint érintkezésbe kerül az életemmel, megmutatja engedetlenségemet, hogy mennyire nem fogadok szót neki. És végül, amikor az embernek ez már fáj, és megijed rajta, és szeretne változtatni, akkor megmutatja tehetetlenségemet, hogy Isten akaratát a magam erejéből nem tudom megtenni. Ezért elveszett és megítélt ember vagyok. Luther szavával verdammt, elkárhoztatott ember. Isten haragja van rajta. Olyan tömör, annyira minden lényegeset egybefoglal ez a válasz. De kezdjük onnét, hogy találkozunk ugye a 10 parancsolattal, és aztán a 2 nagy parancsolattal, amit nem csak Jézus állított így egymás mellé, hanem a farizeusok írástudói közül is volt, aki ki tudta mondani, és tudta már ezt az összefüggést, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, elmédből, és szeresd fele barátodat, embertársadat, mint magadat. Nos, a konfirmandusoknak el szoktam mondani, hogy a tiltó parancsolatok azok ahhoz hasonlíthatók, mint amilyen a korlát az út szélén, a korlát mögött ott van a szakadék. És minden épeszű ember tudja, hogy nem a korláton kell menni, hanem az úton. Csak aztán, amikor az Isten törvénye elkezdi megítélni a szívünk gondolatait és szándékait is. Úgy, ahogy az Úr Jézus ezt bemutatja a hegyi beszédben, hogy én pedig azt mondom nektek, akkor kell rádöbbennie az embernek arra, hogy na de hát nem arról van szó, hogy én ne sértsem meg itt a korlátot, ne szakítsam át a korlátot, hanem maradjak az úton, hanem az alaphelyzetünk az, hogy mi a szakadékból leshetünk föl, hogy fönn van a korlát. A mélységből kiáltok hozzád, Ura. Uram, halld meg hangomat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda áll meg? De te nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Újra meg újra a temetéseken fölhangzik ez a zsoltár. És ez mutatja, milyen az, amikor az ember már rádöbbent arra, hogy is állok. Mi a helyzetem? Ez az, hogy nem állok. Mi a helyzetem? Isten előtt. Csak a mélységből kiálthatok. Mit mutat meg Isten törvénye? Nem a korlátokat csupán, hanem azt, hogy a szakadékban vagy ember. Mindezeket megtartotta? Hogy gondolod? Bármilyen rendes életed is legyen, de mik a belső indítékaid? A hegyi beszédében az Úr Jézus ezt tárja föl, hogy milyen gyilkos indulat tud lenni bennünk. És Isten előtt ez is ölés. És mennyi tisztátalan parázna kívánság tud bennünk kavarogni. Isten előtt az is házasságtörés. És mennyi irigység és ügyeskedés, amiket elgondolunk, amiket jogosnak tartunk másokkal szemben, és Isten előtt ez is lopás. Ha azt kérdezed, mit kell tenned? Hát ott van az Isten törvénye, és tulajdonképpen annak az eredeti összefüggése az lenne. Nagyon érdekes ám, hogy nem tilalmak lennének azok, hanem ha a 10 parancsolat bevezetése felől figyeljük, akkor Isten bemutatkozik. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged, Egyiptom földjéről, a szolgaság házából így mutatkozott be Izraelnek, és valójában kijelentő módban állnak azok, amiket mi parancsolatként emlegetünk. Maga a Szentírás, Mózes 5. könyve így nevezi, hogy 10 ige. 10 ige. Nem parancsolatot mond ott, hanem 10 ige. Mert ha az Úr az én Istenem, akkor nem lesznek idegen isteneim az ő orcája ellen. Nem fogok bálványokat csinálni. Nem fogom hiába venni az ő nevét. Meg fogok emlékezni a nyugalom napjáról. Izraelnek az a sabbátot, a szombatot jelentette. Az új szövetségben nekünk, csak közbevetem, az érvényes, hogy senki titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, ünnep, újhold vagy szombat dolgában, amelyek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. És a Krisztusban hívők zsidókból és pogányokból hitre jutottak együtt az Úr feltámadásának a napját kezdték ünnepelni már az első időktől fogva. De menjünk tovább, tisztelni fogod apádat és anyádat, nem fogsz ölni, nem fogsz paráználkodni, házasságot törni, nem fogsz lopni, nem fogsz hamis tanú bizonságot tenni, nem fogod kívánni azt, ami a fele barátodé. Ha az Úr az én Istenem, na de itt kell kiderülnie a gyökérbajnak. Az Istentől elidegenedett, lelkileg halott ember, gyökér baja itt derül ki, hogy nem Istenem az Úr. Nincs vele élő kapcsolat. És akkor persze, hogy tilalommá lesz minden, amiről Isten azt mondja, hogy nem. És ha az ember önmagából kiindulva úgy gondolja, hogy de én igyekszem ezeket betartani, akkor csak azt árulja el magáról, hogy semmit nem értett meg az Isten szándékaiból. Ahogy Izrael sem értette meg ott a Sínai hegynél egyébként. Mert ami bevezeti a törvényadást, Mózes 2. könyve 19. részében, az Istennek ez a csodálatos kijelentése, a bensőséges szándékának a kinyilvánítása, annak a népnek, amelyet megszabadított, és elmondja nekik, hogy ti láttátok, hogyan hordoztalak sasszárnyakon, és hoztalak ide magamhoz titeket. Most azért, ha hallgatván hallgattok hangomra, és megőrzitek szövetségemet, ti lesztek valamennyi nép közül az enyéim, mert enyém az egész föld. Papok királysága és szent nemzet lesztek nekem. És mit válaszolt erre a nép Mózesnek? Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. És ez a válasz jelzi, hogy nem értették meg az Isten bensőséges szándékát. Így kell mondanom, hogy Isten azt kínálta föl nekik, ami az új szövetség valósága. De nem értették meg, és ezért kapták a törvényt félelmetes erővel, félelmetes kísérő jelenségek közepette. Ezért kapták a parancsolatokat úgy, hogy abban rengeteg tilalmat éreztek. Amíg nem értjük meg Istennek a velünk való irgalmas, bensőséges szándékait, addig félreértjük a törvényt. Az érzékenyebb lelkiismeretű ember az kétségbe fog esni rajta, mert érzi magában az ellenkezést, mennél inkább meg akar felelni, plusz teljesítményekkel is. Luthernek ez volt a története. Engedelmes szerzetes akart lenni. Minden szabályt betartani. És érzékelte a lelke mélyén az Istennel szembeni dacot, keserűséget. A kárhozat félelme gyötörte, és akkor még inkább érezte magában, hogy Istennel szemben mi minden zajlik benne. Kétségbeesésbe jutott önmaga fölött. Csak aki önmaga fölött kétségbeesésbe jut, az ismerheti meg, hogy mit jelent a kegyelem. Úgy, ahogy Luthertől ezt a mindent eláruló mondatot szoktam idézni, ahogy visszatekint az ő küszködésére. Hogy a kolostorban nem törődtem sem asszonnyal, sem vagyonnal, hanem csak amiatt remektem, és vergődött a lelkem, miképp lesz hozzám kegyelmes az Isten. Aki érzékeny lelki ismerhető, annak félelmetessé válik a törvény, mikor önmagában rá kell döbbennie, hogy nem tudok az Isten parancsainak megfelelni. Hát nincs bennem az a szeretet, amit az Isten kíván. Ez a fő baj. A másik, aki külsőleg rendesnek tűnik, és még ő maga is meg van győződve róla, az meg azt gondolja, hát nincs akkor olyan nagy baj az életemben. Hát ha nincs semmi különleges teljesítmény, önsanyargatás, áldozatvállalás, amit teljesíteni kellene, hát akkor most mi is van? Én mindezeket megtartottam, ifjúságomtól fogva. És Jézus nem vonja ám kétségbe azt, hogy őszintén így gondolja ez az ember. De ebből a tévedésből, ebből a nagy tévedésből radikálisan ki kell rántani őt. Ezt mutatja majd a folytatás. Ebből a tévedésből radikálisan ki kell rángatnia minket is a mi Urunknak. Szava erejével teszi ezt, amikor szembesít azzal, hogy mi lakik bennünk valójában. Lehet, hogy még ott tartasz, hogy te is a gazdag ifjúval együtt mondanád, hát mindezeket megtartottam. Ifjúságomtól fogva. Igen, és akkor olyan érthetetlen, hogy Isten meg azt mondja rólunk, hogy gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. Na de ha Isten ezt mondja, mi pedig meg vagyunk győződve a magunk jó szándékairól, akkor itt dönteni kell, kinek van igaza, kinek lehet igaza. Hát nekem lehet igazam az Istennel szemben? Hát hogy lehetne? Istennek van igaza. És csak az igazulhat meg az Isten előtt, aki igazat ad Istennek. A farizeus és a vámszedő példa történetében éppen ezt is mutatja meg az Úr Jézus. Ismét emlékeztetek arra, hogy Lukács evangéliumában nem sokkal a gazdag ifjú története előtt ott áll az a példa történet. Mindezeket megtartottam. Ne nyugtatgassuk magunkat ezzel, meg egymást sem. Mert bármennyire is próbáljuk mi ezt mondani, a rendes vallásos ember próbálja bizonygatni, hogy ő mennyire a 10 parancsolat szerint él. Csak a belső indítékai tisztátalanok közben. Bármennyire is próbáljuk mi ezt mondogatni, attól nem fog elmúlni a nyugtalanságunk. Máté evangéliumából tudjuk, hogy a gazdag ifjúnak sem múlt el a nyugtalansága. Mert miután kimondja ezt őszintén, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mégis azt kérdezi, hogy mi fogyatkozás van bennem. Ha betű szerint akarjuk magyarra fordítani, amit mond, mi hiányzik nekem? Nem tud semmit magára mondani. Tényleg egy rendes életű fiatalember volt. Mégis ott a nyugtalanság. Hogy ne lenne ott? Amíg nem jövök rendbe Istennel, amíg Isten nem lesz valóban az én Istenem, addig csak nyugtalanság lehet ott belül. Mert úgy van, ahogy Augustinus megvallotta, magad számára teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg te benned meg nem nyugszik, ó Ura. Soha nem fog megnyugodni a szívünk abban, amit mi csinálunk. Csak az Úrban nyugodhat meg a szíved. Őt kerest. És ha vele, az ő kegyelme alapján létrejön a kapcsolat, helyreállítja a kapcsolatot ő velünk, akkor kezdünk el majd gyönyörködni az Isten törvényében. Akkor lesz boldogság számunkra ismerni Istennek a jó, kedves és tökéletes akaratát. De ezt nem lehet elérni azzal, amit én csinálok. Ez csak azon az alapon történhet meg, amit Isten tett meg értünk. Nincs különbség. Zsidó és pogány, rendes ember, meg cégéres bűnöző között. Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Olvastam a római levélből. Isten ingyen igazít meg kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Ezt a kegyelmet keresd. És megtalálod. És hogy ezt a kegyelmet találja meg mindenki közöttünk. Azért kell lelepleződnie a nagy tévedésnek. Hogy milyen nagy tévedés ez, amikor az ember Isten parancsolataira azt mondja, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Ezt a tévedést el kell takarítani az útból. Hogy Jézus kijelenthesse, föltárhassa számunkra az örök élet titkát. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hadd jöjjünk a Te világosságodba mindnyájan. Tőled kérjük, Uram, hogy leplezd le minden tévedésünket. Olyan jóhiszeműek tudunk mi lenni önmagunkkal szemben. Beszélj velünk úgy, épp a parancsolatokról is. Épp azáltal is, hogyha a mi téves kérdésünkbe belemégy, mint egykor a gazdag ifjúnál, beszélj velünk arról, amire rá kell döbbennünk. Hogy is tudnánk mi megtartani az isteni parancsokat? Nem betartani kell azokat, hanem szívünkbe rejteni, mint a mi élő Istenünk beszédét. Hadd legyen foganatos a Te igéd bennünk, egyenként és még sokakban. Köszönjük, Uram, mindazt, amit Te elkészítesz ezeken az estéken. Leplezd le a bűneinket, ítéld meg szívünk minden hamis gondolatát, szándékát, érzését. És jelensd ki magadat nekünk, Úr Jézus Krisztus, hogy általad járulhassunk a kegyelem trónusához. Köszönjük, hogy így lehetünk Isten gyermekei, kegyelembe fogadottak. És így lehet most is a Szent Istent, Atyánknak szólítanunk a Te nevedben, Uram. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájatokkal.